Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Borsodabohi Zemplén vármegyei Lénárdarócon -1,8 fok volt hajnalban, ez újabb szezonrekord, írta a Hungarometa a Facebook oldalán. Hétfőn is Lénárdarócon mérték a leghidegebbet, akkor -0,4 fokot. Ma a második leghidegebb a Nógrád vármegyei Zabarban volt, ott -0,4 fokot regisztráltak. Magyarország 12 ukrán híroldalt tett elérhetetlenné válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolt 7 magyar portált, köztük az Origót és a Demokratát. Az oldalakat más román és görög nyelvű portálokkal együtt orosz propaganda terjesztésével indokolva tették elérhetetlenné az ukrán hatóságok. Az ukrán-magyar határszakaszon 5415-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Oroszország bejelentette, hogy hadserege elemzi azt a lehetőséget, hogy az Egyesült Államok szállítaná Tomahawk cirkáró rakétákat Ukrajnának Oroszország mélyén végrehajtandó csapásokhoz. Ez a lépés az orosz tisztviselők szerint az eszkaláció veszélyét növeli, itt a Reuters hírügynökség. Donald Trump még nem hozott végleges döntést. A Tomahawkok hatótávolsága 2500 kilométer, könnyedén elérheti Moszkvát és Oroszország európai részének nagy részét, ha Ukrajnából lőnék ki. Közel lehet a béke a gázai övezetben, állítja Donald Trump, miután Benjamin Netanyahu elfogadta az amerikai tűzszüneti javaslatot és annak 20 pontját. Az amerikai elnök tegnap találkozott az izraeli miniszterelnökkel, hogy tárgyaljanak a gázai övezetben pusztító háború befejezéséről, adta hírül a CNN. A javaslat értelmében Izrael visszavonul a gázai övezettől, hogy lehetővé váljon a túszok szabadon engedése, és a frontvonalakat befagyasztanák. Az izraeli hadsereg ekkor minden katonai akciót felfüggeszt. Donald Trump arra figyelmeztetett, ha Hamas nem fogadja el a megállapodást, akkor Izraelnek más eszközökhöz kell nyúlnia. Magyarország családbarát ország, ahol Európa legnagyobb adócsökkentési programját indított el a kormány, és egy családbarát adóforradalom van kibontakozóban, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs közölte, a következő lépés a 3 gyermekes édesanyák élethosszig tartó SZIA mentessége, amely független a gyermekek életkorától. 200-250 ezer anyát érint a holnap életbe lépő intézkedés, mely átlagbér esetén havi 109 ezer, éves szinten pedig 1.300.000 forint többletbevételt jelent a számukra. Augusztusban a termékkülkereskedelmi aktívum 557 millió euró volt, az egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kivitel volumene 4,4%-kal, a behozatalé 4,1%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7%-kal haladta meg a júliusit, az importé pedig 1,1%-kal elmaradt attól. Lát esélyt a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére a nemzetgazdasági miniszter, de a 13%-os emelése szerinte kicsi az esély. A 13% a 3 éves bérmegállapodásban szerepel. Nagy Márton tegnap a Joint Venture Szövetség konferenciáján azt mondta, arra számít, hogy a munkavállalói érdekképviseletek 12-13%-os emelést kérnek majd, a munkáltatók pedig 9-10%-osat. A változás oka a makrogazdasági pálya elmozdulása. Nem közeledett érdemben Magyarország jóléti szintje az Európai Unió átlagához, derül ki az EU statisztikai hivatala az Eurostat legfrissebb lakossági jövedelemre vonatkozó adataiból. Eszerint nominálisan jelentősen nőtt a magyar háztartások bevétele tavaly, ugyanakkor a tartósan magas infláció és a jelentős forintgyengülés miatt a vásárlóerőben ez alig jelentett emelkedést. A Nébih tavalyi felmérése szerint 2016-hoz képest harmadával csökkent a háztartások élelmiszerpazarlása. Ez fejenként évente 33 kg helyett 21,5 kg-ot jelent. Magyarország diplomáciai képviseletet nyitott Dar es Salaamban.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepélyes megnyitón kiemelte, inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet Tanzánia legnépesebb városában. Az Európa Párti erők győztek Moldovában a parlamenti választáson, a kormánypárt megőrizte többségét a törvényhozásban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az Európai Unió ajtaja nyitva áll Moldova előtt. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett ma is kisütött a nap, kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkült meg. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Szeptember 18-án tartották a Szalajka völgyben található Szabadtéri Erdészeti Erdei Múzeumban az Erdei iránytű elnevezésű program nyitó rendezvényét. Ez az élmény alapú oktatás a hátrányos helyzetű településeken az általános iskola alsó tagozatos diákjainak jelent lehetőséget arra, hogy egy kirándulás alkalmával ismerkedjenek az erdőkkel, az ott folyó munkával, a természetvédelem jelentőségével. A programról elsőként Zambó Pétert, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkárát hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az Agrárminisztérium, az Energiaügyi Minisztériummal közösen úgy gondoltuk, hogy abból a pénzből, ami az Európai Unió szén emisszió megkötő programjából, tulajdonképpen a magyar erdők is megtermelnek, illetve a magyar erdők is hozzájutnak ennek a pénznek egy részéhez, ebből forintosítva valamit vissza kellene adni a gyerekek számára úgy, hogy olyan ismeretekkel virteződjenek fel ezek által a programok által, amelyek azért feltételezzük és reméljük és hiszünk benne, hogy végig fogják kísérni felnőtt korukban az erdőkkel, a természetvédelemmel való kapcsolatokat, barátságokat. Amikor elindítottuk ezt a programot az iskolában az erdőprogram keretén belül, működik ez a kicsit úgy mondani, egy ilyen al programként. Ez kifejezetten a hátrányos helyzetű térségekből jövő iskolákat célozza meg. Ez az elmúlt időszakban 250 iskolát jelent, és 8700 kis gyereknek az erdőben való barátkozását, ismeretségét, kicsit jobban képbehelyezését segíti az erdőpedagógusok által. Ez a program része az iskolában az erdő programnak, ami szintén ebből a pénzből fedezünk. Ez már 2024 óta zajlik. 140 ezer gyerekhez jutottak el az erdőpedagógusok. Ez 1200 iskolát jelent. A program népszerűségére jellemző, hogy 3-4 perc alatt telik be, amikor az interneten az Erdészeti Egyeset meghirdeti ezt a programot. Tehát azt hiszem mondhatjuk azt, hogy ez az Agrárminisztériumnak, az Energiaügyi Minisztériumnak, az erdészeti társaságoknak és az Erdészeti Egyesületnek is egy fantasztikusan népszerű és hatékony programja. Én azt mondom, kicsit ilyen filozófikus alapon, hogy ebből a 140 ezer gyerekből csak a 10%-át sikerül mondjuk megfertőzni az erdő szeretetével, a természet védelmével, akkor már hihetetlen sokat tettünk annak érdekében, hogy tulajdonképpen elhiggyék azt, hogy az erdész munkája az nem abból áll, hogy letarolja, de abból áll, hogy kezeli az erdőt, fenntartja az erdőt, biztosítja az erdőnek azokat a szolgáltatásait, amit sokszor nem is látom, mert mindenki azt mondja, az erdő mi? Hát a fa. Igen, a fa, a tiszta víz, a levegő, a talajvédelem, a szénmegkötés, ezek mind az erdőnek azok a szolgáltatásai, amiről eddig nem nagyon beszéltünk, de egyre inkább előtérbe helyeznek. Én amikor egyetemista voltam, akkor belénk verték, hogy az erdő hármas funkciója, ugye a gazdasági, a védelmi és a közjóléti. Na most ez tökéletesen most is megáll, csak annyi változott, hogy védelmi, közjóléti és gazdasági funkció. Tehát változtak az arányok, változtak a súlyok. De az erdőt ugyanúgy kezelni kell, ahogy el is hangzott, amit mondtam. Ezt a mai erdőket már nem lehet magára hagyni. Ezeket akkor nagyjából egy ökológus, egy biológus el tudja mondani azt, hogyha ezt az erdőt itt magára adjuk, akkor itt milyen folyamatok fognak bekövetkezni az erdő életében, az elkövetkező 50-100-150 évben. Ezt pedig szerintem nem szabad megengedni, nem szabad megtenni.
Most Elmer Tamást, az Országos Erdészeti Egyesület titkárát hallják.
Nekünk az Országos Erdészeti Egyesületnél, ez az egyesület ez egyébként most már jövőre lesz 160 éves, tehát egy nagy múltú egyesület, az alapvető célkitűzés, hogy a kárpát-medencei erdészközösséget összefogjuk, és az erdők üzeneteit pedig a társadalom felé is eljuttassuk. És ennek a legfontosabb célközönsége talán az üzenet eljuttatásnak, ez a fiatal korosztály. És amikor a minősített erdészeti erdélyiskola hálózatunkra támaszkodva kitaláljuk ezeket az országos programokat, akkor mindig megfogalmazunk egy fő üzenetet, amit szeretnénk eljuttatni adott korosztályoknak. És ezeket az adott korosztályokat, ezeket célzottan egy-egy programmal szólítjuk meg. Van az óvodás korosztálynak a hátizsákban az erdőprogramunk, az általános iskolás korosztálynak az iskolában az erdőprogramunk, van az erdei vándortábor program, az már inkább a felsős és középiskolás korosztálynak, és van az erdei iránytű program, ami miatt most itt összegyűltünk, ez sokkal kevésbé korosztályos, specifikus, inkább arra koncentrálunk itt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket szólítsuk meg, azokat a gyerekeket, akiknek nincs lehetőségük adott esetben eljutni erdei környezetbe, mert nagyon fontos, hogy az erdőről, amikor az erdő szót kimondjuk, akkor legyen róla egy képünk. Ismerjük meg ezt az életközösséget, mert ettől az életközösségtől nagyon sokat lehet tanulni, mert az erdőben úgy szoktuk mondani, mi erdőpedagógusok is, hogy az erdőben nincsenek véletlenek, összefüggések vannak, ugyanúgy, ahogy a mi társadalmunkban hálózatok vannak, ugyanúgy, ahogy a mi társadalmunkban, csak sokszor ezek jobban működnek az erdei környezetben, és el lehet tanulni azokat a kis finomságokat, hogy mennyire érdemes a részletekre figyelni.
Hogyan alakították ki ezeknek az alkalmaknak a menetét? Mik a programok?
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy amikor erdei környezetbe kivisszük a gyerekeket, itt most például az erdei iránytű program esetében, akkor törekedjünk arra, hogy minél szélesebb spektrumba tudjuk ezt megmutatni, ezt az erdei életközösséget, amit szeretnénk valahogy, amire szeretnénk ráhívni, ahova szeretnénk meghívni ezeket a gyerekeket, mert ez nem csak az adott napra szól, ez tényleg arra szól, hogy akkor jöjjenek vissza a következő alkalommal akár csak az utcába, vagy egy parki séta esetén, egy fa mellett már másképp sétáljanak el, tehát hogy nézzenek rá a levelére, a levél erezetére. Nagyon szeretnénk ezeket a programokat, hogy úgy megvalósuljanak, és ez is a visszajelzés, hogy ez általában sikerül is, hogy az erdőpedagógus tényleg olyan helyre viszi el őket itt az erdészeti erdeiskolák környezetébe, ahol meg tudja mutatni a cserjeszintnek, a talaj élővilágának, vagy éppen a lombkoronának a legérdekesebb változatait, és akkor egy ilyen sokszínű képet kapnak a gyerekek.
Említette, hogy érkeznek visszajelzések. Mik ezek a visszajelzések?
A visszajelzések azok egyértelműen pozitívak. Ha valami olyan érkezik, ami építő jellegű, akkor azt bele is építjük a következő évbe, és ezért tud ez a program ilyen szépen építkezni. Mi ezt úgy szoktuk így a szervezési fázisban emlegetni, hogy na, ez is mennyire jó visszajelzés, mert ez a finom hangolásra ad lehetőséget, és ezek a visszajelzések, ezek olyanok, hogy egyszerűen tényleg a gyerekek a következő hétvégi családi kirándulás alkalmával már kicsit a család előtt ők mennek, vagy ő kéri azt a családtól, hogy hát inkább a hétvégi programnak választjuk az erdőt, és erdei vándortábor program kapcsán például egy nagy kedvencem, hogy ott 7 napra igazából tényleg kiszakítjuk a gyerekeket a városi környezetből, az online, digitális térből, az ingerekkel teli környezetből, és ott 2-3-4 nap alatt ott teljesen az erdő részeivé válnak, annak az életközösségnek a részeivé válnak, amit mi szeretnénk nekik bemutatni, és ez egy fordulópontot jelent a gyerekek életében, mert tényleg a következő alkalommal ők is kicsit erdészé szeretnénk őket tenni, és így a családokba viszik az erdők és az erdészek üzeneteit is, és ez, amikor ezt így visszacsatolva halljuk szülőktől vagy a pedagógusoktól, azért az egy nagy biztatás nekünk erdészeknek.
Hogy mi volt az intézményi kiválasztás alapja? Tehát mi alapján választották ki ezeket a hátrányos helyzetű intézményeket?
Az erdei iránytű programban alapvetően próbáltuk azokat a hátrányos helyzetű térségeket, településeket, iskolákat megszólítani, ahol tényleg elmondható, hogy az otthoni gyerekeknek adott esetben nem magától értetődő, hogy eljussanak ilyen erdei környezetbe, egy kis vasutazásra, egy erdészeti erdeiskolára, és alapvetően a Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítványa az, akinek az ajánlásait nagyban figyelembe vettük itt az iskolák kiválasztásakor, és ez így történt tavaly évben is, így történt idén is, illetőleg az erdőpedagógusainknak is vannak olyan helyi rálátásai, amiket ilyenkor fontos figyelembe venni, és az iskolákat, ha minél többet be tudunk vonni, azt szeretjük így ezeknek teret adni.
Dobre Kecsmár Csaba, az Egerertő ZRT vezérigazgatója úgy véli, a szilvásváradi erdészetükhöz tartozó Szalajka völgy több érdekességgel is bővelkedik az ide látogatóknak.
Ezek közül az egyik a szabadtéri erdészeti múzeumunk, ami alapvetően a erdőben folyó munkákat mutatja be, és az erdőben dolgozó embereknek a hétköznapjait, mégpedig történeti áttekintést adva ennek a történelem során az erdészeti munkáknak, illetve az erdőben folyó gazdálkodásnak a fejlődéséről, alakulásáról. Egészen mondjuk úgy, hogy a tűz felfedezésének a korszakáig, illetve a veremmel való vadászatnak az időszakától, tehát az ősember korszakától, a modernebb eszközöket bemutató fakitermeléshez, faanyagmozgatáshoz használt eszközöket bemutató, de a fa feldolgozásához kapcsolódó kiállítási dolgokkal is lehet itt ismerkedni. Tehát egy olyan széles vertikum van itt kisorakoztatva, felsorakoztatva, amely egyrészt történeti áttekintésben, másrészt pedig az erdőben folyó munkákat igyekszik bemutatni. És ehhez kapcsolódik a völgyben egy kicsit lefelé haladva a zárt erdészeti múzeumunk, ahol pedig különböző kiállításokon végig haladva bekapcsolódik a vadászat, vadgazdálkodás, a fa feldolgozás, az erdő élővilága, az erdőhöz és az erdőgazdálkodáshoz, erdőkezéshez kapcsolódó egyéb folyamatok, mint például a csemetetermesztés, erdőtervezésnek a folyamata, illetve az erdészeti hatósági munkának az alap dokumentumai, úgy mint a régi történelmi erdészeti térképek. És ugye ez az idei évtől kiegészült a Egri Dobó István Vármúzeummal való együttműködésen egy új kiállítási anyaggal, mégpedig a térségben talált, ásatások során talált régészeti eszközöknek, régészeti leleteknek a bemutatásával, interaktív bemutatásával, és van egy tematikus szobánk is, a ház egykori lakója, dr. Király Lajos életét bemutató tematikus szoba is. Ez mind-mind-mind szervesen kapcsolódik a Szalajka völgyhöz, mint ökoturisztikai létesítményhez, hiszen a kisvasúttal ide felutazva a völgybe, aztán gyalog szépen lesétálva, ezeket a kiállítótereket megtekintve voltak éppen az ide látogatókat teljes erdőkezelés, erdőgazdálkodás vertikumával megismerkedhetni.
Dudás Béla, az Egererdő ZRT Metrafüredi Erdészeti Erdei Iskolájának alapítója a környezeti nevelés jelentőségéről is szólt.
Azok a gyerekek, akik erdélyiránytű programba jutnak el hozzánk, elég szegényes ismeretekkel rendelkeznek az erdő tekintetében. Az első kérdéseink között az szokott szerepelni, hogy kinek volt már ilyen erdei élménye, és általában kevés kéz lendül a magasba. Tehát tulajdonképpen az alapoktól kell elkezdenünk. Aki ebben dolgozik, az tudja az, hogy egy 6 éves gyerek, aki első osztályba bekerül, még ilyen alapvető szocializációs feladatai is vannak, tehát a gyermeket a szülei nem tanítanak meg mindenre, ami az együttéléshez szükséges. Nekünk onnan kell kezdenünk, hogy az erdőben hogyan viselkedünk, milyen magatartásformát kell tanúsítanunk, és ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az első foglalkozáson, ami az erdőben zajlik, a gyermek ne sérüljön meg, hiszen egyfajta szabadságot éreznek először, ugye kiszabadulnak abból a iskolai kötöttségből, ami nekik nehezen megy, hiszen kisiskolások, és még nem biztos, hogy megszokták ezeket a kötöttségeket, és hirtelen kikerülnek a természeti környezetbe, ez egy óriási szabadság tudatot ad nekik, és bizony ezeket nekünk vissza kell fognunk, hiszen könnyen megsérülhetnek, eleshetnek, beverhetik a fejüket, tehát alapvető viselkedésforma, hogyan vigyázzanak, hogyan tudnak vigyázni magukra a meredek területen, hogy közlekedünk, ugye nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, hogyha a meredek hegyoldalon leszaladnak, nagyon nagy bajok lehetnek. Tehát ilyen alap dolgokkal kell kezdenünk, és hogyan vigyázunk az erdőre, hiszen ezeket is át kell tekintenünk, mert nem biztos, hogy a gyermek ezeket tudja. Tehát ezek az alap dolgok elég sok időt elvisznek természetesen, és akkor többibe próbálunk valamilyen élményt belecsempészni a gyermeknek, hogy legyen valami a hátizsákjában, amit hazavisz. Tehát mondhatnánk azt, hogy az erdélyiskola akkor működik jól, és akkor hatékony, hogyha benne van egy ott alvás is. Nyilvánvalóan, mivel ők rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek, talán ez is fontos lehetne ebbe a programba, de most én úgy gondolom, hogy az alap célt mindenképpen ebben elérjük, és a továbbiakban esetleg lehet ezzel foglalkozni. Nekem néhány évtizedes tapasztalatom már van ebben a környezeti nevelési programokban, és csak megerősíteni tudom azt, hogy a hajnali erdő, az éjszakai erdő élménye hozzá kell, hogy tartozzon az erdeiskola programhoz. Tehát lehetőség szerint a gyerekcsoport legalább egy éjszakát töltsön el az erdeiskolában.
Itt elhangzott a sajtótájékoztatón, ahogy fogalmazott is, bevésődnek ezek a gyerekkori élmények, későbbi emlékekké válnak. Miért fontos az, hogy minél kisebb gyerekek ismerkedjenek meg, minél korábban az erdővel, a természettel?
Ugye ez az online fenyegetettség ott van ebben az alfa generációban, akik most az erdeiskolánkba jönnek. Tehát ők már, még lehet, hogy még járni se tudtak, de már volt egy aktív ilyen érintőképernyős felület a közelükben. Tehát már nekünk ebben meg kell küzdenünk, és éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb elkezdődjön ez a környezettudatos nevelés, akár már óvodás korú gyerekeknél is. Nyilvánvalóan ott teljesen más pedagógiai módszerekkel kell élni. Például a tapintás ugye nagyon fontos egy kisgyereknél, hogy meg tudja fogni, meg tudja simogatni azokat a dolgokat, amit a természet megalkotott. Egy felső tagozatos gyereknél már nem biztos, hogy át tudjuk őket billenteni. Ezt be kell, hogy lássuk, hogy már egy 10 év, 12 évnél idősebb gyermeknél már nem biztos, hogy olyan sikert el tudunk érni, mint egy kisiskolásnál.
Milyen pedagógiai eszközökkel tudnak élni annak érdekében, hogy őket megragadja a természet?
A kurszó azt államtitkár úr elmondta, úgyhogy én ezt már nem kívántam ismételni, ugye az élmény alapú oktatás. Csak is ez működhet. Tehát mi az erdőpedagógus akkor szenvedélyes, akkor tud belállni teljes elánnal a feladatba, hogyha személyes tapasztalatai, élményei vannak, és ezt próbálja örömmel közvetíteni. Hiszen ezek óriási dolgok, amit a természet megalkotott. Mi is természeti lények vagyunk, bár erről sokszor elfeledkezünk, és ezeknek a közvetítése, átadása, és arra inspirálni őket, hogy próbáljanak személyes élményeket gyűjteni, személyes tapasztalatokat megélni, és talán akkor eljutnak odáig, hogy az az élmény, amiért kellett valamit tenni, kellett érte dolgozni, az sokkal nagyobb élmény, mint az az online élmény, amit pörgetek a telefonomon vég nélkül. Eztől sokkal-sokkal értékesebb egy természeti élmény.
Azt mondják, hogy kell egy kis idő egyébként ahhoz, hogy akklimatizálódjon a gyerek. Elő szokott-e fordulni olyan, hogy látják ezt a fajta váltást, hogy ő megérkezik a természetbe?
Ez egy fogós kérdés. Ez egy nagyon fogós kérdés. Talán én ennyire nem tudok belelátni a gyerekek lelkébe. Egy olyan erdőpedagógus, akinek már pedagógusi tapasztalata is vannak, és sokkal többet van a gyerekekkel, valószínűleg látja ezeket a jelzéseket, én kevéssé. Ugye azt kell látni, hogy bizonyos erdőpedagógusok más feladatokat is végeznek. Tehát én úgy vezetek egy erdőiskolát, hogy közben egy erdészetet is vezetek. Tehát nem tudok akkora kapacitással részt venni ezekben a foglalkozásokban, amennyire szeretném. Tehát erre a kérdése konkrétan inkább egy pedagógus, erdőpedagógus tudna válaszolni.
Miért fontos az, hogy megismerkedjenek az erdészettel is a gyermekek, nem csak az erdővel magával, de hát a kettő összefügg.
Hát ez is, ennek kapcsán pont ez a hely érdekes, tehát ide, aki a Szalajka völgybe érkezik, a többség biztos azt gondolja, hogy ezt a Bükki Nemzeti Park üzemelteti. Hiszen ez egy természetvédelmi, ökoturisztikai csoda, ugye, ami itt a Szalajka völgyben van, és kevéssé gondolják azt, hogy az erdészek végeznek ilyen tevékenységet. Amikor ez szóba kerül, én mindig azt hangoztatom, hogy ugye az élőhelyjel, a természeti környezettel való foglalkozást az erdészeti társaságok, akik több mint 1 millió hektárral állami erdőt kezelnek, legalább akkora vagy még nagyobb hatással van ez a tevékenység az erdei életközösségekre, mint amit a természetvédelmi kezelők végeznek el a saját területükön, illetve az egyéb területeken, más tulajdonában levő, de egyébként mondjuk védett területeken. Tehát nekünk ezt muszáj propagálnunk, hogy igenis a természetvédelem az egy alapvető tevékenysége az erdészeti társaságoknak, és minden egyes erdei tevékenységet megvizsgálunk természetvédelmi szempontból is, és természetesen a természetvédelmi kezelő úgymond áldását is kérjük arra, hogy ezt a tevékenységet végrehajtsuk. Tehát talán van egy olyan kép a társadalom egy részében, hogy mi egy örök harcot vívünk a természetvédelemmel. Igazából ez inkább egyfajta partnerség. Természetesen vannak vitáspontok, ezt nem tagadjuk, de alapvető célunk az együttműködés, és alapvetően megpróbálunk olyan természeti kezelési módszereket alkalmazni, tehát így az erdőterület esetében is, ami nem csak a természetvédelem, hanem a társadalom számára is elfogadható. Annál is inkább, mert én azt érzékelem, hogy már inkább társadalmi elvárás az, hogy mondjuk a fakitermeléssel összefüggő vágásterületeknek a nagyságát folyamatosan csökkentsük. Tehát ez már inkább társadalmi elvárás, mint természetvédelmi elvárás. És ennek nyilván igyekszünk megfelelni. Annak tudtában, hogy nekünk azért folyamatosan azt is jeleznünk kell, hogy ez az ország a kevesebb, mint 10 millió emberével azért 10 millió tonna fát felhasznál. Döntsük el, hogy ezt szabályozott körülmények között működtetett saját erdeinkben termeljük meg legalább egy jó részét, vagy pedig bizonytalan eredetű importból próbáljuk fedezni, és akkor esetleg globálisan okozunk problémát a földgolyón. Én az előbbire szavaznék.
Az utánpótlás szempontjából mennyire fontosak ezek a nevelési programok, és egyáltalán hogyan áll most az erdészeti utánpótlás?
Én azt gondolom, hogy most is születnek olyan emberek, akik elhivatottak a természet dolga iránt, őket próbáljuk megkeresni. Talán most már egy picit nehezebb, de ez egy nem egy reménytelen küzdelem. Azért fontos tudni, hogy több erdész szakember végez az erdészeti oktatási intézményekbe, mint amennyi alkalmas ennek a munkának az elvégzésére, de igyekszünk őket megkeresni. Tehát én úgy gondolom, hogy utánpótlás tekintetében nincsenek problémáink.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Erdei Iránytű nevű programot ismerhették meg. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából... Leó pápa bejelentése a vasárnapi úrangyala során. minden szentek ünnepén Szent Newman bíborost egyház doktorrá avatja. A Szentatya részvét távirata Lucian Muresan bíboros román görögkatolikus nagyérsek halálára. Leó pápa kiválasztotta a 2026-os Betegek Világnapja témáját, a szamaritánus irgalma. Jeruzsálemi egyházi vezetők egységesen kiállnak az örmény pátriárkátus mellett. Leó pápa bejelentése: minden szentek ünnepén Szent Newman bíborost egyházdoktorra avatom.
Cari fratelli e sorelle.
Szeptember 28-án a katekéták jubileuma alkalmából tartó szentmise végén imádkoztál Leó pápa az úrangyala imádságot. Szeretettel köszöntötte mintegy 20 000 hitoktatót és a többi 30 000 zarándokot, akik szinte teljesen megtöltötték a Szent Péter teret. Leó pápa bejelentette, hogy november 1-én minden szentek ünnepén egyházdoktorra avatja Szent John Henry Newman bíborost. A déli Mária imádság előtt mondott beszédében a Szentatya szívből köszöntötte mindazokat, akik részt vettek a hitoktatók jubileumi ünnepségein.
Che avete preso parte a questa celebrazione giubilare dedicata ai catechisti.
Különösképpen is azokat üdvözölte, akiket most avattak fel erre a szolgálatra. Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldi a világ minden részén szolgáló katekétáknak. Köszönjük az egyháznak nyújtott szolgálatotokat.
Grazie a voi per il vostro servizio alla Chiesa.
Imádkozzunk értük, különösen azokért, akik nagy nehézségek közepette dolgoznak. Isten áldja meg mindnyájatokat, hangzott a Szentatya kívánsága. A téren jelenlévő különféle zarándok csoportokhoz fordulva, a pápa kiemelten köszöntötte az észak-olaszországi Vicenza egyházmegye nagy zarándokatát, akik püspökeikkel és papjaikkal együtt érkeztek az örök városba.
In questi giorni un tifone di eccezionale forza.
Az elmúlt napokban egy rendkívül erős tájfun sújtott több ázsiai országot, különösen a Fülöp-szigeteket, Tajvant, Hongkongot, a Guangdong régiót és Vietnamot. Közel vagyunk az érintett lakossághoz, különösen a legszegényebbekhez, és imádkozom az áldozatokért, az eltűntekért, a számos kitelepített családért, a sok nehézséget elszenvedett emberekért, valamint a mentő alakulatok munkatársaiért és a polgári hatóságokért. Mindenkit arra hívok, hogy bízzon Istenben és mutasson szolidaritást. Adjon nekünk az Úr erőt és bátorságot minden nehézségünk leküzdéséhez, kérte a Szentatya. Leó pápa ezek után örömmel jelentette be, hogy november 1-én, minden szentek ünnepén, a nevelés ügyének jubileumi világnapja alkalmából egyház doktori címet adományoz Szent John Henry Newman bíborosnak.
Conferirò il titolo di dottore della Chiesa a Saint John Henry Newman,
aki döntően hozzájárult a teológia megújításához és a keresztény tanítás megértéséhez annak fejlődése során. Végül pedig Szűz Mária közbenjárását kérte mindenki számára. A Szent Szűz, aki Jézus édesanyja és az ő első tanítványa volt, támogassa az egyház elkötelezettségét ma is a hit hirdetésében. Várta az úrangyala ima előtt mondott beszédét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
A Szentatya részvét távirata Lucian Muresan bíboros román görögkatolikus nagyérsek halálára. Lucian Muresan bíboros, a romániai görögkatolikus egyház nagyérsek metropolitája 95 éves korában, szeptember 25-én hunyt el. Halálhíre vételére Leó pápa táviratban fejezte ki együttérzését és méltatta az elhunyt nagyérsek szolgálatát. Papi életútja során, amelyet evangéliumi türelem és odaadás jellemzett, Krisztus és az egyház iránti rendíthetetlen szeretetét nyilvánította ki, hívő lelkek nemzedékeinek mutatva meg a világos utat. A Szentatya szeptember 27-én szombaton küldött részvédtáviratot Krisztián Dimitru Krisán érseknek, a romániai görögkatolikus nagyérsekség adminisztrátorának, amelyben kifejezése juttatta együttérzését Muresán bíboros halálára. Muresán bíboros Gyulafehérvár fogarasi görögkatolikus egyházmegye nagyérseke és a romániai görögkatolikus egyház metropolitája halálhíre kapcsán szeretném kifejezni közelségemet a romániai görögkatolikus egyház papjaival és híveivel, amelynek ő boldogsága, atya és vezetője volt, valamint közelségemet fejezem ki családja és mindazok iránt, akik gyászolják halálát. Hálát adok Istennek az egyház e hűséges fiának példamutató tanúságtételéért, aki még az üldöztetés idején sem ingott meg. Csodálattal emlékezem vissza azokra a nehézségekre és megaláztatásokra, amelyeket bátran viselt el a megpróbáltatások éveiben, amikor lelkipásztori küldetésében továbbra is Krisztus szolgálta, még saját szabadságának kockáztatásával is. Papi pályafutása során, amelyet evangéliumi türelem és odaadás jellemzett, Krisztus és az egyház iránti rendíthetetlen szeretetét nyilvánította ki, megvilágosítva ezzel hívő nemzedékek sorát. Imádkozom el jó és éber szolga lelkéért, aki püspöki elmondatához híven a szenvedésben is életét ajánlotta fel. Bizalommal átadva magát a mennyei atyának. Bízom benne, hogy a romániai görögkatolikus egyház vértanúinak kíséretében befogadják az örök ország örömébe. A temetésen jelenlévőknek és mindazoknak, akik gyászolják halálát, apostoli áldásomat küldöm. 14. Leó pápa. Lucián Muresán bíboros, a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyház nagyérseke 1931. május 23-án született a Máramaros megyei, ma már Nagybánya felső részét képezi Fernezelyen. A család 12 gyermeke közül ő volt a 10. Kora gyerekkorától kezdve érezte a papságra szóló hivatást. Asztalosnak tanult, majd a kötelező katonai szolgálat letelte után 1955-ben kezdte meg teológiai tanulmányait a gyulafehérvári római katolikus hittudományi főiskolán, mint hogy a görög katolikus egyházat valamennyi intézményével együtt 1948-ban megszüntette az elnyomó kommunista rendszer. Negyedéves volt, amikor az 58-59-es tanévben a kommunista hatóságok 4 görögkatolikus társával együtt kötelezték a teológiai főiskola elhagyására, ellenkező esetben kilátásba helyezték annak bezárását. A teológiáról való kizárása után Lucián Muresán kőbányában dolgozva szakképzetlen munkásként kereste meg a kenyerét. Hű maradt papi hivatásához. Titokban szentelték pappá katakombai tanulmányai után 1964. december 19-én a görögkatolikus egyház üldöztetése közepete. Titokban működő papként óriási veszélynek volt kitéve, hiszen a Securitate, a román kommunista diktatúra titkosszolgálata állandó megfigyelés alatt tartotta. Lelkipásztori tevékenységét teljes odaadással végezte, II. János Pál pápa 1990. március 3-án nevezte ki Máramaros püspökévé. Ezt követően 1994. július 4-én a Gyulafehérvár fogarasi görögkatolikus egyházmegye érsekévé és a romániai görögkatolikus egyház metropolitájává nevezte ki. 16. Benedek pápa 2005. december 14-én, amikor a romániai görögkatolikus egyháztartományt főegyházmegyei rangra emelte, Lucián Muresánt nagyérsekké nevezte ki. Példamutató élete és szolgálata elismeréseként Benedek pápa 2012. február 18-án a vatikáni Szent Péter bazilikában bíborossá kreálta.
A pápa kiválasztotta a 2026-os Betegek Világnapjának témáját, a szamaritánus irgalma. Február 11-én ünnepli az egyház a Betegek Világnapját. A jövő évi alkalomra 14. Leó egy evangéliumi személyre, arra a férfira kíván összpontosítani, aki arra tanít minket, hogy szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium hangsúlyozza. A szeretetnek a közelség konkrét gesztusaira van szüksége, elsősorban azok felvállalásában, akik betegek, gyakran a szegénység, az elszigeteltség és a magány miatti törékenység közepette, a szamaritánus irgalma. Szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Ezt a témát választotta 14. Leó pápa a betegek 34. világnapjára, amelyet 2026. február 11-én a Lourdi szűzanya ünnepén tart az egyház. Ez egy olyan téma, amely az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleménye szerint a szamaritánus evangéliumi alakját helyezve a középpontba, aki kifejezi szeretetét azzal, hogy gondoskodik a tolvajok kezébe került szenvedő emberről, a felebaráti szeretet ezen aspektusát kívánja hangsúlyozni. A szeretetnek a közelség konkrét gesztusaira van szüksége, amelyeken keresztül felvállaljuk mások szenvedését, mindenekelőtt azokét, akik betegek, gyakran a szegénység, az elszigeteltség és a magány miatti törékenység kontextusában. A közlemény végül rámutat. Jézus Krisztus, a jó szamaritánus, ma is közeledik a megsebzett emberiséghez, hogy az egyház szentségein keresztül a vigasztalás olaját és a reményborát árassza, ezáltal inspirálva a segítségnyújtás és a közelség cselekedeteit és gesztusait azok számára, akik betegség miatt törékeny helyzetben élnek. Ez a szeretet forradalma, amelyre 14. Leó hivatkozott a július 13-án a Castel Gandolfóban található villanovai Szent Tamás pápai plébánián tartott szentmisén elmondott prédikációjában, amelyet az evangélium egyik legszebb és legmeghatóbb példabeszéde főszereplőjének szentelt, amelynek középpontjában az együttérzés áll. A világ, amely látszólag félredobta az irgalmat, és elvesztette azt a képességét, hogy a szívig hatoljon mások fájdalma, olyan tekintetet képvisel, mint a pap és a levita, akik egy rablók kezébe került, sebesült embert, aki az útszélén feküdt, meglátták és elmentek mellette. Eközben azok tekintete, akik a szív szemével egy olyan empátiával látnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy belépjenek mások helyzetébe, olyan, mint a jó szamaritánusé, Jézus képmásáé. Az emberiségnek még ma is gyakran szembe kell néznie a gonosz sötétségével, a szenvedéssel, a szegénységgel, a halál abszurditásával. Isten azonban együttérzéssel tekintett ránk, maga akarta járni utunkat, leszállt közénk, és Jézusban, a jó szamaritánusban eljött, hogy meggyógyítsa sebeinket, ránk árasztva szeretetének és irgalmának olaját. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az irgalom és az együttérzés Isten jellemzői, és a benne való hit azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átalakulni, hogy nekünk is legyen egy megható szívünk, egy tekintetünk, amely meglát, és nem megy el dolgok mellett, két kezünk, amely segít és enyhíti a sebeket, erős vállunk, amely magára veszi a rászorulók terhét. Így Krisztus által meggyógyítva, és szeretete által mi is az ő szeretetének és együttérzésének jeleivé válunk a világban. 14. Leó a május 28-i általános kihallgatáson mondott katekézisében is elmélyítette a szamaritánus példázatának témáit, amelyben többször is hangsúlyozta, hogy az együttérzés, a mások iránti szeretetteljes gondoskodás és a mások iránti figyelem konkrét gesztusokon keresztül fejeződik ki. A Lukács evangélista által leírt szamaritánus egyszerűen azért áll meg, mert egy másik segítségre szoruló emberrel néz szembe. Hozzátette, hogy ha segíteni akarsz valakin, nem gondolhatsz a távolságtartásra. Bele kell vonódnod, be kell piszkolódnod, talán meg is kell fertőződnöd. Ezt teszi a szamaritánus, aki bekötözi a haldokló sebeit, miután olajjal és borral megtisztította azokat. Magával viszi, vagyis gondjába veszi, mert az ember igazán akkor segít, ha hajlandó átérezni a másik fájdalmának súlyát, mutatott rá a pápa, majd talál neki egy szálláshelyet, ahol pénzt költ rá, megígérve, hogy visszatér és esetleg újra fizet, mert a másik nem egy csomag, amit kézbesíteni kell, hanem valaki, akiről gondoskodni kell. Az arra járóknak más a viselkedése, mint nekünk, amikor a rohanó életünk megakadályoz minket abban, hogy együttérzőek legyünk, és úgy gondoljuk, hogy a saját gondjainknak kell elsőbséget adnunk. Pontosan az életünkben annyira jelenlévő sietség az, ami gyakran megakadályoz minket abban, hogy együttérzést gyakoroljunk. Akik azt hiszik, hogy a saját útjuknak kell elsőbséget élveznie, nem hajlandók megállni másokért. A példabeszéd, zárta a pápa, arra buzdít minket, hogy szakítsuk meg utunkat, és legyünk együttérzőek. És ez akkor történhet meg, amikor megértjük, hogy az úton lévő sebesült ember mindannyiunkat képviseli, akikről Jézus oly sokszor gondoskodott.
Jeruzsálemi egyházi vezetők egységesen kiállnak az örmény pátriárkátus mellett. A jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők megújítják az örmény pátriárkátus elleni igazságtalan végrehajtási tárgyalás elítélését és azonnali beavatkozást sürgetnek. Tették közé a szeptember 26-án, múlt pénteken megjelent nyilatkozatukban. Ámosz próféta tanítására hivatkozva, mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság. Ez év február 19-én mi, jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők, szolidaritási nyilatkozatot adtunk ki a jeruzsálemi örmény ortodox pátriárkátusban működő szeretett kollégáinkkal, akik akkoriban izraeli bírósági tárgyaláson vettek részt a jeruzsálemi önkormányzat által kiadott igazságtalan végrehajtási határozat miatt. Ahogy akkor írtuk, az örmény pátriárkátus ellen hozott intézkedések, amelyek egy ellenőrizetlen és túlzott aróna adóztatáson alapulnak, jogilag kétségesek és erkölcsileg elfogadhatatlanok. Később ezt a bírósági tárgyalást lemondták, abban a reményben, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a kormánnyal az ügyben, hogy méltányos megoldást találjanak az ügyre. Sajnálatos módon most új meghallgatási időpontot tűztek ki a jövő hétfőre, szeptember 29-ére, így az örmény pátriárkátus tulajdonában levő vagyontárgyak jogtalan lefoglalásának veszélye ma pontosan ott tart, ahol két hónappal ezelőtt kiadtuk nyilatkozatunkat. Tekintettel erre a közelmúltbeli fejleményre, továbbra is egységesen támogatjuk az örmény pátriárkátust abban a felhívásukban, hogy a hatóságok folytassanak jóhiszemű tárgyalásokat. Továbbá csatlakozunk az örmény pátriárkátushoz abban a felhívásban, hogy a miniszterelnök és a külügyminiszter hivatala avatkozzon közbe és sürgesse az illetékes hatóságokat a jelenlegi jogi eljárások felfüggesztésére, valamint annak biztosítására, hogy az ügyben folytatott további megbeszéléseket a megfelelő fórumokra utalják. Úgy véljük, hogy csak ilyen módon lehet megfelelően védeni az örmény pátriárkátus jogait, valamint a Szentföldön élő összes többi keresztény közösség jogait. Kérik nyilatkozatukban a jeruzsálemi pátriárkák és egyházfők. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Vörös Sándor, Várstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyigeteste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten, elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjeteste. az ember szíve kivásik, egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csépik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve vásik. Egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kondja, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
Vörös Sándor Valsz Triszt című versét Merényi Judit mondta el. Vörös Sándor költő, író Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 1929-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első kötete a Hidegban. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsett lett könyvtáros, majd 43-ban Pestre költözött. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el.
Imája.
Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s kitartson velem mindvégig. Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik. A te akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a lehető legjobban értsem vele egyet. Add meg nekem, hogy minden e világi dolognak és e világban vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt. Add, hogy minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a szívem, hiszen te valóban a szívek békéje vagy. Egyedül te vagy a nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 500